Ezen a héten a kormány elé kerül a felsőoktatási törvény módosításának tervezete, amely egyebek mellett megszüntetné az álláshalmozás lehetőségét az egyetemi oktatók számára. Kísérletet tesz arra, hogy kapcsolatot teremtsen a felsőoktatás és a piac között. A stúdióban köszöntöm Kispap Lászlót, a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének elnökét.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, köszöntöm a hallgatókat.
És üdvözlöm Nagy Zoltánt, a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is a rádió hallgatóknak.
Az oktatók és a diákok is támogatják az úgynevezett intercity, azaz utazó professzori állások megszüntetését. De végig gondolták-e, hogy vajon mit támogatnak? Például azt, hogy a legjobb oktatók jövedelme csökkenjen, és azt, hogy kevesebb felsőoktatási intézmény legyen, hiszen egyes karok akkreditációját meg fogja akadályozni ez az új rendszer. Tévednék, elnök úr?
Arról van szó, hogy 4-5 évvel ezelőtt, mikor az új intézmények megerősítéséről került napirendre, szükség volt arra, hogy azok a tudományos fokozattal rendelkező igen nagy nemzetközi elismertséggel bíró professzorok, akik oktattak fővárosi egyetemeken, megerősítést nyerjenek vidéki intézmények különböző szakain. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez az idő lejárt. Az intézményeknek, a vidéki intézményeknek lehetőségük volt arra, hogy saját erőből fiatalokat megfelelő tudományos képzésbe részesítsenek, és ezek át tudják venni ezeknek a kollégáknak a helyét. Semmiképpen nem szeretnénk azt, hogy ők anyagilag, ezek a professzoraink, akik, még egyszer mondom, elismerésnek, nemzetközi hírnek örvendenek, anyagilag rosszabbul járjanak. Egyet azonban tudomásul kell venni, hogy ha minőségi képzés felé akarunk haladni, akkor szükség van arra is, hogy ne csak az órát tartsák meg ezek a kedves kollégáim, hanem ott maradjanak, konzultáljanak, részt vegyenek a tudományos diákköri tevékenységben, és úgy látjuk, hogy pillanatnyilag ez bizonyos problémákat jelent.
A jelenlegi rendszer haszonélvezői, tehát azok a kapósabb professzorok elfogadták ezt az irányt, ezt a döntést?
Hát nem tudom, nincs olyan statisztika, hogy húztak a strigulákat ki, igen, ki nem, de úgy érzem, hogy azok az érvek, amelyek elsősorban a hallgató önkormányzatok részéről megnyilvánultak, és mi ezekkel egyetértünk, ezek azért eléggé komolyan esnek latba.
És a hallgatók mit szólnak ehhez tehát?
Teljesen egyértelmű, hogy ez a hallgatóknak egy nagyon-nagyon régi felvetése, hiszen azt látni kell, hogy a hallgató számára az oktató az nem azt az embert jelenti, aki bemegy, megtart egy előadást, letudja, aztán távozik az egyetemről.
Sőt, bizonyos esetekben állítólag csak videokazettát küld saját maga helyett.
Valóban ez már ilyen városi legendával kezd válni. Arra kétségtelenül többször is volt a példa, hogy az oktató nem ment el, hanem a doktoranduszát, a tanár segédét küldte el. Tehát ez mind az oktatás rovására megy. Mi azt gondoljuk, hogy az oktatóknak abban is nagyon fontos szerepe van, hogy napi kapcsolatban lehessenek a hallgatóval, hogy a legkiválóbbakkal együtt dolgozhassanak, azok képzésében ne csak a tanórák keretében, hanem konzultációk formájában gyakrabban is részt vehessenek.
Ez ideig rendben van. Ugyanakkor vannak feltételei egy-egy kar akkreditációjának, például az, hogy ott tudományos minősítéssel rendelkező professzorok legyenek. Márpedig, ha ezek a professzorok kiesnek, akkor egyes karok kieshetnek az akkreditációból. Ez pedig azt jelenti, hogy a választék csökken a diákok számára is, nem?
Nem egész pontosan. A választék nyilvánvalóan nem csökken, hiszen ezek az oktatók ugyanazokat a tárgyakat tartják meg, csak több helyen. Tehát jelenleg egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy több intézményt tartunk fenn, több képzést, mint amire Magyarországon összességében van humán erőforrás, tehát oktatói gárda. Én azt hiszem, hogy ez egy tisztulási lehetőség lesz, amikor ki fog derülni, hogy az ország szakmai szempontból is hány képzést és hány intézményt bír el, és nyilvánvaló, hogy ez nem fog majd a képzés minőségének a rovására menni, éppen ellenkezőleg azok a hallgatók, akik bemennek azokba az intézményekbe, ahol valójában oktatnak ezek a professzorok, ott egy magasabb színvonalú képzéshez juthatnak olyan módon hozzá, hogy valóban nem csak a tanórán, hanem azon kívül is találkozhatnak velük.
A közelmúltban hallhattuk Magyar Bálintnak azt a javaslatát, hogy legszívesebben non-profit gazdasági társaságokká alakítaná az egyetemeket, amelyek munkájában így részt vehetne a magántőke is. Tehát bizonyos értelemben maga a piac jönne be az egyetemekre, úgyis régi igény, hogy a piaci igényeknek feleljen meg a képzés, ha a magántőke ott van, akkor pedig a piac jött be. Támogatják ezt a javaslatot?
Arról van szó, hogy ez a Magyar Bálint javaslat már miniszterkorában is erőteljesen fölmerült a jelenlegi felsőoktatási törvény készítése kapcsán. Akkor a rektori konferencia, a hallgatói önkormányzat és az érdekképviseletek határozott követelésére kikerült a felsőoktatási törvényből. Most Magyar Bálint államtitkárként, mint az Államreform Bizottság tagja újból fölvetette ezt a kérdést.
Következetes ember meg van győződve arról, hogy ez bizony jó lenne.
Hát igen, ő ezt tartja, nekünk meg más a véleményünk. Február 27-én a felsőoktatási kerekasztalon felvetette miniszter úr, Hiller miniszter úr ezt a problémát, és akkor a kerekasztal a leghatározottabban azt a véleményt képviselte, hogy vegyük le ezt a kérdést a napirendről. A felsőoktatási törvény jelenlegi módosításában szerkesztő úr felsorolta, és beszéltünk is már erről. Egy csomó nagyon értékes javaslat van, többek között egy kiszámítható finanszírozásról, a felnőtt képzésben való aktív részvételről, és erről az intercity-s professzori kérdésről, és úgy gondoljuk most, hogy nincs annak itt az ideje a jelenlegi helyzetben, hogy egy non-profit intézmények kialakuljanak a felsőoktatási intézmények, hiszen a jelenlegi törvény 124-es paragrafusa is biztosítja annak a lehetőségét, hogy kiemelt kutatási, innovációs témákban ilyen tímek létrejöjjenek.
Mármint olyan tímek, amelyekben ott van a magántőke is, ott van a megrendelő is.
Így van, ott van a megrendelő, és ahol a minőség megvan, azokban a felsőoktatási intézményekből a megfelelő szakmai háttér biztosítottat a paragrafus alapján, a jelenlegi törvény alapján mód nyílik széleskörű együttműködésre. Nem akarom a saját egyetemet mondani, de a Műszaki Egyetemen széles nemzetközi és nemzeti együttműködési lehetőségek vannak, ahol a magántőke is szerepel, és semmi gondot nem látunk pillanatnyilag abban, hogy ezek az együttműködések tovább folyanak, és egyáltalán az oktatás kérdése, az oktatás privatizációjának a kérdése, pedig úgy gondolom, hogy a hallgatók és az oktatók részéről is elfogadhatatlan.
Egyetértenek ebben a hallgatók?
Messze menően igen, azt látjuk mi, hogy a magyar felsőoktatásban már most sokkal több a magánintézmény, ez azt jelenti, hogy a lehetőség adott és nyitott mindenki előtt. Az a törekvés azonban, hogy állami intézmények váljanak magánintézményei, akár olyan formában, hogy első lépcsőben esetleg csak egy magáncéggé alakulnak át, egy állami céggé, majd hát így...
Igen, nyilván... tehát a non-profit gazdasági társaság azért önmagában nem magáncég, ezt tegyük
ez
hozzá.
Ez így van, csak innentől kezdve az összes olyan védelem, ami egy állami intézményt, egy költségvetési szervet megillet, nem csak gazdálkodási, hanem akár oktatói téren is, azonnal eltűnik, és megnyílik a lehetőség, hogy mondjuk eladják ezt a céget. Mi úgy látjuk, hogy magyar intézmény és általában társadalmi állapotok nem teszik lehetővé, hogy az állami intézmények azok ilyen módon kikerüljenek az állam kontrollja alól. Az ő minőségüket nagyon jól mutatja, hogy azért a kutatási pénzek, a pályázati pénzek jelentős része bizony ezekhez a nagymúltú intézményekhez megy. Ez azt is mutatja, hogy versenyképesek, megállják a helyüket. Na most, hogyha valakinek az a véleménye, hogy mégiscsak versenyhátrányba kerülhetnek, az valószínűleg nem abból adódik, hogy állami tulajdonban vannak, hanem abból, hogy a szabályozás bizonyos problémákat vet fel, ne adj Isten, nem tudnak olyan módon befogadni, vagy olyan módon elszámolni kutatási pénzekkel, mint azt a magánszférában megtetnék. De ez nem jelenti azt, hogy bármilyen módon privatizálni kellene őket. Én úgy hiszem, hogy a felsőoktatás stabilitása szempontjából, és az alapvető hallgató érdek, a lényeg az, hogy ne kerüljön sor ilyen
megint folyamatra. Csak a non-profit gazdasági társaság persze nem jelent feltétlenül privatizációt, de ha jól értem a dolgot, önök azt gondolják, hogy ez a fajta megfogalmazás, ez a fajta átalakulás, a féle trójai faló lenne, aminek a belsejében tulajdonképpen az egyetemek privatizációját lehetne belopni.
Egész pontosan a veszély nyilvánvalóan ott van. Mi úgy látjuk, hogy Nagyon sok jó külföldi példa van, de azok a külföldi példák, azok bizony az adott társadalmi politikai helyzetben történnek meg. Tehát azért tudjuk, hogy Magyarországon megtanultunk a sorok között olvasni, mi jelenleg is úgy gondoljuk, hogy érdemes ezt a képességünket felhasználni.
Minden esetre akkor tehát más utat, más módot kell választani arra, hogy hogyan feleljen meg a magyar felsőoktatás a piaci igényeknek. Erről fogunk beszélni majd a közlekedési információk és a reklám után.